Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni. Szeretettel köszöntök mindenkit, illetve hát még várok mindenkit, mert még csak egyedül vagyok, ami nem vagyok hozzászokva. Nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy egyedül legyek. Ah, már itt is vagyunk egy páran, még neveket nem látok ugyan. Ja, itt van Szilágyi Tamás, szuper, szia Tomi, örülök, hogy itt vagy. Gró Judit, oszlopos tagja a tanulókörnek. Sebestyén Csilla, szervusztok, örülök, hogy itt vagytok, most már több mint 20-an, itt van a nejem is, aki nélkül nem ülhetnék itt. Itt van Ödön, Marján Zsolt barátom, szeretettel üdvözlöm őt is, Orsi, örülök, hogy itt vagytok, most már több mint 30-an Hochwald tíme, még persze egy pár oszlopostak hiányzik, de azt hiszem, hogy az a fair, hogyha amikor 30-an vagyunk, akkor elkezdjük a beszélgetést. Molnár Dani barátom is itt van, örülök neki. Szeretettel köszöntelek benneteket, megtisztelő, és köszönöm, hogy ilyen sokan jöttök itt esténként. Ács Laci is. Egyszer majd aztán egy bizonyos ponton majd kéne egy közvéleménykutatást csinálni, hogy érdemes ezeket a tanulásokat ilyen napi rendszerességgel csinálni, vagy pedig átszokni mondjuk egy heti két alkalomra például, vagy két-három alkalomra. Nem akarom, hogy kontraproduktív legyen ez a sok együttlét, majd csinálok egy közvéleménykutatást, de részemről egyébként engem minden megoldás érdekel, nagyon élvezem ezeket a közös estéket. Oké, okay. Tegnap közben köszöntöm Torda Krisztián, természetesen Hochwald Timit, Szmodics Valentinát, akit nagyon régen láttam, de örülök, hogy itt van, Jéger Laci, Szurasenko Dani Miskolcról, Gál Gabriella, Dávid, Károly, örülök, hogy itt vagytok. Alíz, természetesen nélküled sem kezdhetne, és négyes Zsolt nélkül sem kezdődhetne el az este. Vagy hát elkezdhetetlen, de mi értelme lenne? Derűs estét neked is, Havasi Tomi. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Itt vagyunk a negyedik fejezet, a 13. misnáját kezdtük el tegnap beszélni, és a misna első részén túl is vagyunk. Itt van Solyom Zsuzsi, akivel egy másik tanuló csoportban nemrég találkoztam. Károly, jó estét kívánok mindenkinek. Oké, okay. Azt mondja Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda Omer, Havi Zairbe Talmud. Néztük ezt a misnát tegnap? Nem vagyok benne biztos. Nem, bocsánat, tegnap a 12-es misnát néztük, és az úgy szólt. Rabbi Elazar ben Shamua Omer, Yihavot tamitcha chaviva lecha keselach, vechavot chavercha kemore rabach, umore rabach kemore shamaim. Azt mondja Rabbi Elazar ben Shamua, hogy legyen a tanítványod tisztelete olyan előtted, mint a sajátod, legyen a tanulótársad tisztelete olyan előtted, mintha a mestered lenne, és legyen a mestered tisztelete olyan előtted, mintha a teremtő tisztelete lenne. Szóval itt megállapodtunk tulajdonképpen 3 plusz 1 szintet. Van a nálunk alacsonyabb szint, ugye az a tanítvány, van a nálunk a velünk egy szinten lévő, ez a tanulótárs, van a nálunk magasabb szinten lévő, ez a mesterünk, ugye a rabbi, vagy rabbink, és az ő fölötte pedig hát nyilvánvalóan a teremtő. Köszönöm Ács Laci, hogy bekommentáltad ide a misnának a szövegét. Majd mindjárt meg fogok kérni a következőt is majd időben, úgyhogy készítsd elő. Szóval, hogy arról beszéltünk, hogy a különböző szinteken az ember mindig egy szinten lépjen magasabbra. Tehát a nálad alacsonyabb lévő szint, a tanítvány az legyen olyan, mint te magad, a veled egy szinten legyen az olyan, mintha előtted járna, a veled előtte járó pedig olyan legyen, mint a teremtő tisztelete. És tegnap beszéltünk részletesen, említettük a pedagógia egyik fontos, vagy a pedagógia, a tanítás egyik attribútumát, az egyik jellemzőjét, és ez a jellemző ez az, hogy a tanár a tudását mindig le kell, valamilyen módon le kell szűkítse, mint egy tölcsér, hogy belemenjen a tanítvány fejébe. Ugye nem állhatsz oda egy első osztályos matematika tanárként, egy első osztályos gyerekhez, aki a számokat sem ismeri, nem mondhatod el neki az egész matematika tudásodat, hát hiszen még egy általános iskolai matek tanárnak is a tudása sok szorosa a gyerek matematika tudásának. Nem állhatsz oda, hogy rögtön ráteríted az összes tudományodat, mert ez kontraproduktív a gyerek, és akkor azt a példát használtam, mint hogyha van egy üveg, ugye, aminek van egy kicsi nyílása, és aztán egy vödörből, egy dézsából próbálnál vizet önteni ebbe az üvegbe, úgy, hogy megfordítod a dézsát, így megfordítod, akkor semmi nem fog, nagyon kevés fog belemenni az üvegbe. Úgyhogy mit kell csinálni? Nagyon óvatosan, lassan, türelemmel tölteni, lehetőleg egy tölcsérrel, ugye, és ez volna a pedagógus, ugye, aki a tudását leszűkíti, és türelemmel viselteti. Úgyhogy akinek nincsen türelme, az nem menjen tanárnak. Ez azt hiszem, hogy alapvető. Ami nem azt jelenti persze, hogy az ember soha nem veszítheti el szóval nem szakadhat el a cérna, mert mindannyiunknál elszakad a cérna, de alapvetően az oktatáshoz, a szülőséghez is, ha úgy tetszik, alapvetően ugye sok-sok türelem kell. És egyáltalán igazából ez igaz, azt hiszem, bármilyen emberi kapcsolatra. Hogy valójában a türelem az egy nagyon fontos összetevője, egy nagyon fontos hozzávalója a hosszú távú emberi kapcsolatoknak. Legyen ez házasság, legyen ez barátság, legyen ez gyerek-szülő viszony, legyen ez tanítvány-tanár viszony. Bármilyen emberi kapcsolatról van szó, a türelem az egy nagyon fontos és sokszor nélkülözhetetlen összetevője a kapcsolatoknak. Ugye az ahhoz, hogy a másikkal szót értsél, ahhoz, hogy a másik az, ugye két dolog fontos alapvetően az emberi kapcsolatban, legalább két dolog fontos, nagyon sok dolog fontos, de van két dolog, ami bizonyára minden bizonnyal nélkülözhetetlen. Az egyik az, hogy az ember legyen nyitott, járjon nyitott fejjel, vagy legyen a feje nyitott, legyen a gondolkodása nyitott, ugye legyen alkalmas. Azt írja Laura, maga az élethez is kell türelmes, ez így van egyébként. Persze, ha belegondolsz, hogy az élet milyen rövid, akkor és belegondolsz abba, hogy minden perc pótolhatatlan, és minden perc, ugye az idő az, amit nem tudsz visszacsinálni, ugye nem tudsz időt nem tudsz vásárolni, az idő a szokták mondani, a legdemokratikusabb dolog a világon, egy nap mindenkinek 24 órából áll, a amerikai elnöknek is, meg nekünk is 24 órából áll csak egy nap, ruhát oldani, hogy én meg akarom sákolni, vigoró. Úgyhogy ilyen tekintetben a türelem, igen, ez egy fontos erény az egész életben, persze. Szóval kell hozzá nyitottság, az emberi kapcsolatokhoz kell nyitottság, hogy az ember képes legyen arra, hogy elfogadja másnak a más véleményét. Két ember nem látja ugyanúgy a világot, képtelenség, hogy ugyanúgy lássa a világot. Erről sokszor beszéltünk, ugye, amikor emlékeztek biztos, amikor azt a példát hoztam, mint egy vázát számtalan kamerával, egy asztalon lévő vázát számtalan kamerával vennél körül, és mindegyik kamera fotózza a vázát, de mindegyik egy kicsit más lát a vázából, és mindegyik az igazat látja. Szóval az emberek nézőpontja is különbözőek. A Talmud azt mondja, hogy csak úgy, mint a Kesemse pár cufi Adam Sonim, azt mondja a Talmud, csak úgy, Kesemse pár cufi Adam Sonim, csak úgy, mint az ember arca változik, vagy az emberek arca különböző, az emberek ábrázata különböző, de a Tehem Sonim, a gondolatuk is különböző. Szóval az emberek nem csak külsőleg mások, hanem belsőleg is mások, sőt, valószínűleg belsőleg még inkább mások, mint külsőleg. Jó, tehát, hogy nyitott fej kell hozzá, hogy az ember meg elfogadja másnak a véleményét, és türelem kell ahhoz, hogy ami tulajdonképpen összefügg a más véleményének az elfogadásával. Szóval türelem nélkül az ember nem lenne képes elfogadni másnak a véleményét. A 13. misna, Hászlac írja, a Buddha párbeszéd a vakokról és az elefánt, nem ismerem ezt a párbeszédet. Tudod, itt Laci, nagyon őszintén, figyelj, ne fáradj a buddhizmussal, köszi, aranyos vagy, ez itt egy zsidó óra, most maradjunk a zsidóságnál, a buddhizmus óráját majd megnézzük egy másik Facebook csoportban, akit érdekel, engem kevésbé, de ez nem az jelenti, hogy nem vagyok nyitott az új dolgokra egyébként. Amit Laci mond, az azért nem feltétlenül inappropriate, mert vannak az életben, vannak a filozófiában univerzális, egyetemes igazságok. És én nekem meggyőződésem, hogy azok az igazi igazságok, amelyek egyetemesek. Ugye? Azok a minden bizonnyal igazi, vagy valódi igazságok, amelyekben mindenki egyetért, amelyekben mindenkinek hasonló a véleménye, vagy hasonló a tapasztalata. Ugye? Ilyen például ugye a világban munkálkodó kettős erő, amiről sokat beszéltünk, a fekete és a fehér, a sötét és a világos, az isteni és az állati, a jó és a rossz, a yin és a yang. Ugye ezek a dolgok univerzális igazságok, nem csak a judaizmus sajátja, ezt más filozófiák is magukénak vallják. Oké, a 13. misna azt mondja, Rabbi Yehuda Omer, azt mondja Rabbi Yehuda. Ennek a misnának két olvasata van, ugye meg fogjuk beszélni mind a két olvasatot. Azt mondja Rabbi Yehuda, a következőt mondja. Havéz a hírbe Talmud, legyél óvatos, legyél figyelmes a tanulásban. Gigát Talmud, Olézadon, mert minden tévedés, minden akár jó hiszemű tévedés, az olybá tűnik, mint hogyha szándékos lenne. Azt mondja, legyél, akkor nézzük meg ezt a misnát nagyon óvatosan, az első olvasatot. Nézzük meg a misnát nagyon óvatosan, azt mondja, legyél nagyon óvatos a Tóra tanulásában, a Tóra tanulásban, mert a véletlenül elkövetett hibák is szándékosnak minősülnek. Mi van? Szóval furcsa. A véletlen, nincs olyan jogrend a világon, ahol a véletlen az ugyanolyan latba, nem igaz, hát biztos van ilyen jogrend, de a nyugati világban nincs olyan jogrend, hogy olyan jogi tétel, hogy a véletlenül elkövetett bűn az olyan, mintha szándékos lenne. Ugye miről beszél a Misna, miről beszél Rabbi Yehuda, amikor azt mondja, hogy a Tóra tanulás esetén a véletlenül elkövetett hiba is, vagy tévedés is olyannak számít, mintha direkt lenne. Ugye miről van szó? Arról van szó, hogy ugye a Tóra alapvetően törvénykönyv. A Tóra alapvetően az élet törvényeit írja le. Most a törvénykezésben, az ítélkezésben, és maradjunk a jogi résznél, tehát mondjuk a bíróságnál, a bíróságban a bíróság által hozott rossz ítélet az a végeredmény szempontjából mindegy, hogy az tévedés, mármint a rossz tudáson, a helytelen tudáson alapuló ítélet, mindegy, hogy direkt vagy véletlen az eredmény tekintetében. Szóval ami el fogja dönteni azt, ami a végén a igazán súlyt nyom a latba, az az, hogy mi a végeredmény. Nem pedig az, hogy a szándékos hibából, szándékos hibából, vagy véletlen hibából. Tegyük fel egy rabbinikus bíróságban, a bíróságot vezető bíró egy törvényt rosszul ismer, és aszerint ítélkezik. Nem édes mindegy, hogy véletlenül ismerje rosszul azt a törvényt, vagy direkt ismerje rosszul azt a törvényt. Az eredmény szempontjából nem teljesen mindegy. Az eredmény szempontjából teljesen mindegy. Rosszul ítélkezett valaki, ezért aki ártatlan, ezért meg fog fizetni, és valaki, aki bűnös, ezért nem fog megfizetni. Szóval legyél a jogban nincs véletlen vagy direkt. Ott az embernek a precizitásra kell törekednie. Most ez a jogi környezet. Mi a helyzet, hogy nem vagyunk mi jogászok, és nem vagyunk feltétlenül rabbinikus bíróságban rabbi, úgyhogy ez az ember általános életében is igaz. Hogy az életvitel törvényeit is pontosan kell, hogy ismerje az embert, mert a hiba az végeredmény tekintetében mindegy, hogy a hiba szándékos volt, vagy a rosszul ismert tudás eredmény tudás által eredményezett cselekedet, bűnös cselekedet, mindegy, hogy a tudás az véletlenül, az eredmény az ott van, és az eredmény számít. Úgyhogy ilyen tekintetben nincs különbség abban, hogy a hiba az véletlen, vagy pedig a hiba az szándékos. Most ígértem, hogy van a Misának egy másik olvasata, és a másik olvasat az nem azt mondja, hogy betálmud, ha vézza hír betálmud, a talmud az azt jelenti, hogy tanulás, azt mondja, nem átszlaci, dob be a végén, igen, az mindig jó. Szóval azt mondja, hogy Havéza hírbe támud, nem azt mondja, hogy legyél óvatos a tanulásban, mármint a Tóra tanulásában, hiszen a szándékosan elkövetett hiba az ugyanolyan, mint a véletlenül elkövetett hiba, hanem úgy írja, hogy talmid, ami azt jelenti, hogy tanuló. Szóval legyél óvatos a tanulókkal szemben, mert a szándékosan elkövetett hibák a tanulókkal szemben olyanok, mint a véletlenül elkövetett hibák, olyanok, mint a szándékosan elkövetett hibák. Akkor ez előbb is pedagógiáról beszéltünk, tanár-diák viszonyról beszéltünk. Egy tanár-diák viszonyban, ha egy tanár téves információt ad át a gyereknek, a tanulónak, nem feltétlenül gyerek, a tanár téves információt ad át a tanulónak, akkor az mindegy, hogy azt véletlenül tette, vagy szándékosan. Az a tanuló onnantól kezdve rosszul fogja tudni azt az adott dolgot. Azt írja a bíró István, hogy a törvény nem tudása nem mentesít a felelősség alól. Így van? Nem mentesít a felelősség alól. Mindegy, hogy véletlenül tudtad. Ezt elfelejtettem. Az eredmény szempontjából mindegy. Lehet, hogy enyhítő körülmény egy ítéletben, de az eredmény szempontjából mindegy. Mindegy, hogy véletlenül. Ha valaki már talán rossz a hasonlat. Ha valaki véletlenül megöl egy embert, vagy direkt, az áldozat szempontjából mindegy, ő halott. Az áldozat halott. Enyhítő körülmény, ha véletlenül tetted, persze, nem is kérdés, nem lehet ugyan egy súllyal tenni. De az áldozat szempontjából, a végeredmény szempontjából mindegy. Erről beszél a misna. Erről beszél a misna. A végeredmény, most nézzük akkor tehát a tanuló esetében, hogy a tanár rosszul adja át az információt a tanulón, a diáknak, a tanulónak, és emiatt a tanuló azt onnantól kezdve az életben rosszul fogja használni azt az adott tudást, akkor nem mindegy, hogy a tanár véletlenül vagy direkt vezette félre a tanulót. Az eredmény tekintve teljesen mindegy. Oké. Okay. Nézzük a misna második részét. Rabbi Simon Omer, azt mondja Rabbi Simon, ez még ugyanaz a misna, 13-as misna második része, azt mondja Rabbi Simon, aki egyébként Rabbi Jódának volt a fia, azt mondja Rabbi Simon, Slosák Tarimhen, három korona létezik. Van három, ez nagyon érdekes misna, és kicsit elvont misna, azt mondja, három korona létezik. Keter Torá, a Tóra koronája, Keter Kehuná, a papság koronája, de Keter Málhut, és a királyság koronája. Ve Keter Semtov, Ole Algabeyem, és ez három korona fölött van egy negyedik korona, és ez a negyedik korona, ez a Keter Semtov, ez a jó név, a jó hírnév koronája. A jó hírnév koronája. Mire van szó? Ez van három, az egyszerű olvasat a misnának, az tényleg nem bonyolult, három alkalommal szól a Tóra autoritásról. Három különböző helyen említ a Tóra autoritást. Három helyen említ a Tóra autoritást. Az egyik hely, ahol a Tóra autoritást említ, az a Tóra koronája, ugye a Mózes harmadik könyvében. Ha Mózes harmadik könyvet csak puskázok, meg kijegyzeteltem. Mózes harmadik könyvének 19. fejezet 32-es vers, amikor azt mondja, hogy ve a dártop nézaken, tiszteld az időseket, hogy az idősek azok ebben az esetben a Tóra tudósok lennének, a nagy tudásúak, tehát a Tóra tisztelete. Van egy másik, a papság tisztelete, az pedig szintén Mózes harmadik könyvének 21. fejezete, ve kidástól kadosi jelach, a papság, hogy szenteld meg a papokat, mármint Áron nemzedékét, kohanitákat, Áron leszármazottjait, Mózes testvérének a leszármazottjait, szenteld meg, hogy szentek legyenek. Majd a királyság koronája pedig, a királyság tisztelete pedig Mózes 5. könyvének 17. fejezetében van, és amikor az van, hogy szomtaszim alecha melech, hogy helyez magad fölé királyt. Ugye, amikor majd bemegy a zsidó nép Izrael földjére, akkor a teremtő megparancsolja nekik, a zsidó népnek, hogy helyezzenek maguk fölé királyt, aki vezeti a népet. Más kérdés, hogy ez nem történt meg. A szentélybe való belépést követően csak cirka 400 évvel, amikor ugye Saul lett az első király, Sámuel proféta. Józsuétól Sámuelig nem volt királya a zsidó népnek cirka 4 évszázadon keresztül. De most ezt tegyük is félre, ez a Bírák könyvének az időszaka egyébként, de ezt most tegyük is félre. Miről azt mondja a misna? Háromfajta korona van. Más szóval háromfajta tiszteletre méltóság van. A tiszteletnek három aspektusa van. A tiszteletet három irányba kell megmutatni. Az egyik irány a Tóra iránya, a Tóra felé, ha úgy tetszik, Isten felé mutatott tisztelet. A másik a papság iránt mutatott tisztelet, a kehuná, a kohénok iránt mutatott tisztelet. És a harmadik pedig a királyok iránti tisztelet. Ez azt jelenti, hogy három autoritás van. Tulajdonképpen egy másik, egy szinonimája ennek az egész gondolatnak. Három autoritás létezik. Az isteni autoritás, a papi autoritás, és a világ, ugye a király az nem más, mint egy világi vezető. Ugye a papság volt a nép spirituális vezetője, úgy tetszik, vallási vezetője, ezek a kohénok, ezek a papok, és a királyság, a király pedig a népnek a világi vezetése. A Tóra tisztelete az egybefor Isten tiszteletével, ami pedig egybefor a tudósok, a Tóra tudósok tiszteletével. A Tóra tudósok tiszteletével az azt jelenti, hogy ugye a Tóra tudósok azok ilyen tekintetben Isten földi képviselői. A tudósok Isten földi képviselői. Amikor ezért is mondtam, hogy amikor azt mondja Mózes harmadik könyve, a Vaikra könyvben azt mondja a Tóra, hogy Vadártap nézaken, hogy tiszteld az idős embert, akkor az idős alatt nem korban időst értünk, hanem tudós embert. Nagy tudású embert. A tiszteletnek ez a három aspektusa van. Az Isten iránti tisztelet, az Isten szolgái iránti tisztelet, és az emberi vezetők iránti tisztelet, a világi vezetés iránti tisztelet. A legérdekesebb a Misnának a negyedik említett koronája, az pedig azt mondja, hogy és e fölött mindefölött a jó hírnév koronája a legfontosabb. A becsület. A becsület koronája a legfontosabb. A jó hírnév. Ugyanis, hogyha valaki nagy tudós, de kompromitálva van, rossz a neve, rosszul cseng a neve, mert összekapcsolódott valami helytelen dologgal, vagy ha valaki pap, de rosszul cseng a neve, mert összekapcsolódott valami helytelen dologgal, vagy hogyha valaki király, világi vezető, de összekapcsolódott a neve valami helytelen dologgal, akkor az drasztikusan csökkent, drasztikusan csorbítja az iránta mutatott tiszteletet, az irántuk mutatott tiszteletet. A jó hírnév koronája az mindenek felett van, mert a becsület, a jó hírnév, az, hogy az embernek a neve ne forjon össze becstelenséggel, az, hogy az embernek a neve ne forjon össze valami rosszal, az nagyban befolyásolja az egyébként iránta mutatott tiszteletet, legyen ez azért, mert bölcs, legyen ez azért, mert pap, vagy legyen ez azért, mert király, mert világi vezető. Arról nem is beszélve természetesen, hogy a jó hírnév az olyan dolog, amit nagyon nehéz megszerezni, és nagyon könnyű elveszíteni. Ugye a becsület az egy ilyen eszköz, az egy ilyen dolog. Azt írja Ács Laci, éppen az Avot egyik helyén van, hogy igen, a világi vezetőket is. Igen, a világi vezetőket is kell tisztelni, természetesen. Ugye a király, Isten parancsolta meg, hogy királyt helyezzenek Izrael fölé. Ennek megfelelően, Isten, ha a királyt tiszteled, akkor Isten döntését tiszteled ezzel. Az ókorban a királyokat a proféták választották ki. Tehát Isten rendeletére, úgy tetszik. Isten jóváhagyásába, vagy Isten utasítására. Szóval térjünk vissza egy pillanatra erre a Keter Semtovra, a jó hírnév koronájára, mert a jó hírnév koronája a becsület. Azt írja Károly, a becsületnél csak az élet drágább, vagy még az se. Még ezzel is lehet vitatkozni, Károly, hogy vajon az élet drágább a becsületnél. Vajon igazi életnek nevezhető-e az, akinek minden becsülete elveszett? Akinek, ha valakinek, ne adj Isten, elveszett minden becsülete, vajon onnantól kezdve az élete az igazi élet? Az valódi élet lehet? Amikor a kutya nem fog már vele szóba állni? Amikor a kutya nem fogja már tisztelni? Amikor a kutya nem fogja ember számba venni? Ez valójában az élet? Biztos? Mert lehet, hogy fizikailag az. Lehet, hogy létezik. De valószínűleg alig, ha él. A becsületet rendkívül nehéz megszerezni, nagyon könnyű elveszíteni, és ami még nehezebb, az visszaszerezni, miután az ember elveszítette. Az nagyon hosszú, fáradtságos munka. És ha már türelemről beszéltünk korábban, nagyon sok türelem kell hozzá. Ugyanis, és nagyon sok álhatatosság kell hozzá. Elszántság. Nem szabad feladni. Nagyon nehéz visszaszerezni az embernek a becsületét, de csak kitartó munkával lehet. Csak hosszú, kitartó munkával nem lehet az ember türelmetlen. Azt gondolja, hogy ő most gyorsan bizonyítani akar. Ez nem így van sajnos. Az emberek vannak dolgok, amiket nagyon hamar elfelejtenek, és vannak dolgok, amiket soha nem felejtenek el. És vannak emberek, akik egyáltalán soha nem felejtenek el dolgokat. Szóval nagyon nehéz visszaszerezni az elveszett becsületet. Úgyhogy vigyázzon az ember rá, őrizze a Keter Semtov, a jó hírnév koronáját, őrizze az ember, csinosítgatja, fényesítgatja, tartsa a vitrínben, mert nagy becsű kincs. Nagyon fontos kincs. A becsület koronája. Ez mindegyik, minden más tiszteletnél feljebb való. Feljebb való a Tóra tiszteleténél, pontosabban nem, úgy, igen, a Tóra tiszteleténél, a papság tiszteleténél, vagy a király tiszteleténél. Mi az, hogy feljebb való? Ez azt jelenti, hogy ha ez nincs meg, akkor a többi is csorbul. A többi sem lehet, teljes. Nem lehet teljes tiszteletem egy olyan bölcs, tudós ember iránt, aki eljátszotta a becsületét. Ugye még akkor is, ha a tudása nagyon nagy, de eljátszotta a becsületét. Ez súlyosan csorbít az ő megítélésén, az ő iránta mutatott tiszteleten. Ugyanígy, hogyha egy papról van szó, vagy egy világi vezetőről van szó, akkor embernek a legféltettebb kincse kell, hogy legyen. Nagyon könnyű elveszíteni. Hihetetlen könnyű eljátszani. Ezt mondja Rabbi Simon. 14-es misna, Rabbi Nehorá Omer, azt mondja Rabbi Nehorái, azt mondja Rabbi Nehorái, ha vég godelli ma komtora, ve altomár se hita voach achrecha, se haverha ikamua bejadecha, ve el binatcha altisáen. Azt mondja Rabbi Nehorái, száműzd magadat egy olyan helyre, ahol Tórát lehet tanulni, és ne gondold, hogy a Tóra majd házhoz jön. Nagyon érdekes gondolat, korábban már érintettünk ehhez hasonlót, az, ami arról szólt, hogy a tudás az nem pottyan az ember ölébe, a tudásért meg kell dolgozni. Keményen meg kell dolgozni a tudásért, nem pottyan az ember ölébe. Nagyon ritkán van az, hogy az ember, mit tudom én, nehogy Isten, nem tudom, kómába kerül, és akkor hirtelen föl kell, és mindent tud. Ez nagyon-nagyon ritka. Általában a tudásért meg kell küzdeni. És nem csak, hogy meg kell küzdeni, mert erről már korábban is beszéltünk, ennek a misnának a novuma az az, hogy azt mondja, hogy nem csak meg kell küzdeni érte, hanem ez egy olyan érték, a tudás az egy olyan érték, amiért az ember üldözzön. Azaz szaladjon utána, fusson utána, kergesse, igyekezzék megszerezni. Ne ülj a babérjaidon, és várd, hogy majd az öletbe pottyan a tudás. Nem, a Tóra nem jön házhoz. Minusz az ilyen Facebook live-okon. De itt a Facebook live-on se jön házhoz. Ha nem kapcsolod be, ha nem ülsz oda este 8 órakor, hogy beszélgessünk, akkor elszalasztod, akkor elmulasztod. Azt írja Bülmer Dávid számzat, és a helyen dolgozó szóval este 8-kor. Nagyon kedves vagy, Dávid, köszönöm szépen, nagyon megtisztelő. Tényleg nagyon megtisztelő. De valóban, az embernek meg kell tennie érte. Az ember nem lehet passzív. Az embernek aktívnak kell lennie. Amikor a tudásról van szó, vagy a tudás megszerzéséről van szó. Ez igaz a Tóra tudásra, és egyébként igaz minden más tudásra is, ez a nagy büdös helyzet. A minden más tudásra is igaz. Nagyon ritkán, nagyon kevés az a diák, aki színötössel és summa cum laude-val végez az egyetemen, anélkül, hogy bármilyen erőfeszítést tett volna. Nagyon kevés. Biztos van egy pár ilyen, de nem ők vannak többségben. Biztos van egy pár 140-es IQ-jú, de nem ők vannak többségben. A többségnek keményen meg kell dolgozni azért, hogy kitűnőn tanuló legyen, vagy hogy summa cum laude vizsgázzon az egyetemen. Ez nem fog az ölébe pottyanni. A Tóra tudással meg ez különösen így van. Ugyanis az egy fáradtságos, megfeszített munka. Egy fáradtságos, megfeszített munka, mert Isten tudományáról van szó. Az emberi agyba kell beleférjen Isten tudománya. Az isteni logikát kell megértse az ember korlátozott felfogó képessége. Ezért ez nem lehet, ez bizonyára nem egy egyszerű valami. Amikor azt tanulod meg, hogy hogyan kell összecsavarozni egy asztalt, amit emberek találtak ki, azt emberek fel is tudják fogni. Amikor isteni logikáról van szó, amikor isteni tudományról van szó, amikor a Tóráról van szó, akkor az embernek komoly erőfeszítéseket kell tennie, hogy bejusson a fejébe a tudás, és meg is maradjon a fejében. Ezért mondja Rabbi Nehorái, azt mondja, száműzd magad olyan helyre, ahol Tórát lehet tanulni. Meneküljön helyre. Van egy másik gondolat is, erről is korábban már beszéltünk, az pedig a környezetünk, a társadalom, a szűkebb kommuna vagy közösség, ami körbevesz bennünket, annak a fontossága. Erről is már számos alkalommal beszéltünk, hogy milyen fontos az emberre gyakorolt, milyen mély hatást gyakorol az emberre a környezete. És ez egy olyan dolog, amin az ember képes változtatni. Fogunk később majd látni egy misnát, amikor nem sokkal később, egy rabbival találkozik egy ember, aki azt kéri tőle, hogy menjen oda hozzájuk lakni, és akkor végre lesz nekik is, vagy tudós ember a faluban. És akkor ő azt mondja, hogy a világ minden kincsért nem mennék olyan helyre, ahol nincsen tóra. Nem volt egy pionír. Nem volt egy pionír alkat ez a rabbi. De bárhogy is legyél, az ember a családját, hogy szoktok mondani, a családokat nem tudunk megváltoztatni, vagy megválogatni, de a barátainkat igen. A lakókörnyezetünket igenis meg tudjuk változtatni. És nem csak a fizikai lakásokról beszél, nem csak a fizikai lakásról beszélek természetesen csak, de arról is egyébként, de nem csak arról. Azt a környezetet, azt a milliót, azt a társaságot, aki körülvesz engem, az arra igenis van hatásom. Nem mindegyikre. A munkahelyi környezetemre nincsen feltétlenül hatásom, de azokat igyekezzék az ember kizárni, amennyire csak lehetséges. Mert a környezetnek, a milliónek, a közösségnek a szociális nyomás rendkívül erős, és képes az embert megváltoztatni rossz irányba is, és jó irányba is. Ezért érdemes olyan környékre, olyan emberekkel körülvenni magad, akikre példaképként tekintesz, akik inspirálnak, akik motiválnak, akikre felnézek, ilyen vagy olyan okból, bármilyen okból, akikről példát tudok venni valamiben legalább. Valamiben, ami engem inspirál arra, hogy jobb ember legyek abban az adott dologban. Ha végig gololom a komtorá, száműzd magad a tóra, egy olyan helyre, ahol van tóra, ahol becsület van, ahol isteniség van, hogy a tóra az eufemizmusa a morális életnek, a morális életvitelnek. Olyan helyre száműzd magad, ahol morális az életvitel. Ne Szodoma és Gomora legyen a lakhelyed, mert hatással van rád. Hatással van rád, és megfertőz, lehúz magával, a súlya lehúz magával a mélybe. Ezért olyan helyre menekülj, és azt mondja, száműzd magad. Száműzd magad. Mit jelent az, hogy száműzd magad? Miért használja ezt a furcsa kifejezést? Száműzd magad. Havé gole. Száműzd magad. Mi az, hogy száműzd magad? Ez azt jelenti, hogy akkor is, hogyha nehezedre esik. A számüzetés az soha nem, az nem, ha úgy tetszik, az nem szabad választás függvénye. Az ember nem szabad választásából megy számüzetésbe, hanem valamilyen külső erő miatt, valamilyen külső erő által. Most ez lehet erőszak is, Isten ments, de lehet egy olyan elhatározás, ami egyébként rendkívül nehezedre esik. Valami rendkívül nehéz, nehezedre esik, és rendkívül, hogy fogalmazzak, meg kell erőszakolnod saját magadat hozzá. Ha meg is kell erőszakolnod magadat hozzá, akkor is csak olyan helyre menjél, ahol morális környezet van, ahol olyan társadalom van, olyan közösség, olyan komuna, amely morális, de tóra alapú. A tórát hozza példának, mert a tóra az eufemizmusa a moralitásnak, az erkölcsiségnek. Ha olyan környéken laksz, olyan emberekkel veszed körül magad, akik erkölcstelenek, akik becstelenek, az nagyon rossz hatással tud lenni rád. A családodról nem is beszélve, persze. És ne várd azt, hogy a tóra majd házhoz jön. Nem fog az öletbe potyanni. Nem fog az öletbe potyanni, hanem üldözd, szaladj utána. És mondd még egy dolgot. Se haverha yakamua beyadecha ve'altiboneha altisaen. Hogy majd a társaid által fogod tanulni és tanítani, majd azt gondolod, hogy majd a társaid majd mások helyetted elvégzik a munkát. Ugye az ember nagyon hajlamos erre, ugye, hogy kivonja magát a felelősség alól. Erre mindannyiunknak van nagyon jó képessége. Szia, bátyó! Itt van a bátyám is. Szóval mindenkinek van nagyon jó képessége, hogy kivonja magát a felelősség alól. Majd más megcsinálja. Nézegetem, figyelem, tudom, hogy meg kéne csinálni, de figyelem, hát, hogyha valaki elkezdi, az milyen jó lenne. Hogy szokták mondani, úgy kell hozzáállni a munkához, hogy más is hozzáférjen. Ugye ez az attitűd rendkívül távol van. Rendkívül távol van a tórai attitűdtől. Hogy úgy kell hozzáállni a munkához, hogy más is hozzáférjen. És főleg ne bízd magadat a saját eszedre. Megint ugyanaz a gondolat. Ne csak a saját megérzésedben bízd. Megint arról van szó, megint azt nyomatékosítja a misna, hogy milyen fontos a társadalmi behatás. Milyen fontos az embereket az embert körbevevő emberek vélemények például. Ugye erről is beszéltünk korábban, hogy nagyon fontos, hogy a világot az ember ne csak a saját látó szögén, csak a saját szemüvegén keresztül szemléje, hanem figyelembe vegye másoknak a véleményét is. Az emberben van egy hajlam egyébként erre, hogy a véleményét mások mintájára, vagy mások véleményére alapozva alakítsa ki. És ez egy helyes, jó dolog, hiszen az ember csak egyfajta képpel látja a világot. A mi látásmódunk terhelve van, erről is beszéltünk korábban, a mi látásmódunk terhelve van a tapasztalat, a tapasztalásunkkal. És nem tudunk elvonatkoztatni a tapasztalásunktól, amikor a világot szemléljük, és amikor világot megítéljük, amikor a dolgokat megítéljük. Nem tudunk elvonatkoztatni ezektől a tapasztalásoktól. Ezért fontos, hogy az ember kikérje olyanok tanácsát, akik nálánál jobbak, bölcsebbek, becsületesebbek, morálisabbak, és így tovább. Aki önzetlenül fog neked jó tanácsot adni. Fontos dolgokban az ember jó, hogyha kikéri mások tanácsát. Ugye a rabbinikus hagyományban ennek nagy hagyománya van, hogy kikérjük a rabbiknak a tanácsát. És nem azért, mert a rabbi mindent tud, és nem azért, mert egy rabbi feltétlenül proféciával rendelkezik, és látja a jövendőt, és akkor ezért majd olyan tanácsot fog tudni neked adni. Szó sincsen erről, hanem arról van szó, hogy a rabbi a tudása miatt, a Tóra tudása miatt rendelkezik egy másfajta, valószínűleg egy másfajta szemlélettel, mint amivel te rendelkezel. És ez fontos. És ez fontos, mert ő azon a optikán keresztül nézi a világot, ami a Tórának az optikája. Ne egyedül, ne csak saját magadra hagyatkoz. Hogy fogalmaz a misna? Ve albinatcha altisaen. Ve albinatcha altisaen. Ne hagyatkozz a saját felfogásodra, a saját értelmedre. Ne hagyatkozz a saját értelmedre. Mert az embernek a saját nézőpontja az nagyon sokszor csalfa lehet, az nagyon sokszor becsaphatja az embert, az nagyon sokszor félrevezetheti az embert. Erről is korábban beszéltünk, az ember saját maga legnagyobb ellensége. Sokszor olyan dolgokat látunk egy adott szituációba, belelátunk olyan dolgokat egy adott szituációba, amik valójában nincsenek is ott, amiket látni szeretnénk csak, de valójában nincsenek is ott. És ezek mind elhomályosítják az ember józan ítélő képességét. Ezek mind, mind terhelik, mind korrumpálják az ember ítélő képességét. Ne csak saját magadról gondoskodjál. Drága barátaim, nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy ilyen sokan voltatok ma is, nagyon szépen köszönöm a kommenteket, igyekszem elolvasni este, és amire kell válaszolok, természetesen. Most már nagyon régen nem kaptam kérdést, úgyhogy valamikor legyetek olyan kedvesek írogatni kérdéseket, mert azokat mindig olyan jó volt azzal kezdeni ezeket a beszélgetéseket, hogy voltak kérdések, amiket meg lehetett válaszolni. Már nagyon régen nem volt ilyen, biztatlak benneteket, hogy tegyétek, írjatok sok kérdést, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, szép estét nektek, örülök, hogy itt voltatok, remélem hasznosan telt az idő, és nem csalatkoztatok, holnap este 8-kor találkozunk, nagyon szép estét mindenkinek, minden jót kívánok!